Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas írót, drámaírót, esszéistát 83 éves korában érte a halál. Nádas Péter munkássága generációkra hatott. Életműve meghatározó helyet foglal el a kortárs magyar és a nemzetközi irodalomban. Rozgonyi Ádám Forgács András íróval beszélgetett, akit szoros szellemi és alkotói kapcsolat fűzött Nádas Péterhez.
Nagyon tudok valakit tisztelni és rajongani is érte, egyszer azt is mondtam, hogy a grupia vagyok, mint egy ilyen rockzenésznek. De ugyanakkor tudom kritikusan is nézni, ezt soha nem rejtettem el. Éppen most kaptam egy levelet, ami egy antológiába készült, tegnap mondták meg, hogy beleteszik, amit 1986-ban írtam a Nádasnak. Az emlékiratok könyvét kéziratban odaadta nekem, ami hát nagyon nagy tisztesség volt, hogy a Nádastól megkapom olvasásra, megjelenés előtt ezt a fontos regényét. És már abba sem tudtam visszafogni magam, és miközben nagyon dicsértem, illetve hát a rám gyakorolt hatásáról írtam neki, és azért csak beszúrtam egy kaján megjegyzést. Szóval ezt soha nem függesztettem föl. De ezt örömmel láttam, ugye, hát ez már 40 éve volt, hogy ezt a levelet írtam. Szóval nagyon nagy tisztelője vagyok a Nádasnak, és ugyanakkor, ahogy ő egyébként könyörtelenül, és én láttam és hallottam, amikor az Eszterházival beszélgettek írásról, irodalomról, többször ülhettem így a társaságokban, vagy ott voltam a közelükben, és nem kímélték egymást. Emlékszem, amikor a Találkozás című darabjának a bemutatója volt a Pesti Színházban, amit ugye az Acél György megpróbált betiltani, aztán azt találták ki, hogy kezdődjön később, ne a normális időben, ugye ez egy szünet nélküli előadás volt, és utána beszélgetett az Eszterházi meg a Nádas, és hát az Eszterházi mondta, hát Péter, ez nem sikerült. Ő mondta, én nekem más véleményem volt, szóval egyáltalán nem volt kizárva a barátságunkból az, hogy az ember szigorú legyen a másikkal. Na persze az az igazság, hogy ő aztán sokkal szigorúbb volt velem adott esetben. Nagyon sokat segített közben, mindig segített, amikor segítséget kértem tőle. De volt egy pillanat, amikor valamivel nem készültem el, vagy nem tudom pontosan, és akkor így rám rivalt, sokan mesélik ezt, hogy nagyon erős hangulatváltozásai tudtak lenni, és azt mondta, sohasem lesz belőled író, mondta. És abban a pillanatban egy percig nem hittem el neki, hogy ez így van, még az se, hogy ezt így komolyan gondolja. Abban a pillanatban ezt úgy tekintettem, mintha felavatott volna íróvá. De ez nagyon jellemző volt rá, hogy rendkívül élesen tudott bírálni, de amikor őt bírálta az ember, azt is el tudta fogadni.
Ez a nagy dolog, hogy el tudta azt fogadni.
Abszolút el tudta fogadni, mert nagyon-nagyon kritikusan nézte önmagát. Én megkaptam az utolsó regényének a kézirat, illetve könyvének, ez a Halott barátaimnak a kéziratát a kiadótól, Sárközi Bencétől, hogy nézzem át, és ő már átnézte, de én átnéztem, és akkor ugyan rettenetesen tetszett azok az íróportrék a Mészőről, meg az Eszterháziról, de találtam benne egy csomó olyasmit, amit szerintem ki lehet húzni, meg át lehet írni. Egytől egyig mindet elfogadta, pedig akkor már 6 szűrőn is átment a könyv. Szóval nagyon is vágyott rá, hogy mondják meg neki, és neki erre nagy szüksége volt. Mert az ember, amikor egyedül dolgozik, akkor nem lát rá egy ponton túl a saját kéziratára. És ezt ő tudta. És teljesen olyan volt, telefonon beszéltünk, mert egyébként, amikor elmondtam a gondolataimat, akkor külföldön voltam, de persze e-mailen el lehet küldeni egy kéziratot összefirkálva. És hát annyira jó volt a beszélgetés, mert rendkívül részletesen beszélhettünk azokról a dolgokról, amik különben izgattak a könyvében, és minden egyes megjegyzésemre, amik között volt elég szigorú is, pozitívan reagált. Szóval azért az írás, az igazi írás művészete az nem abból áll, hogy az ember nem hagy semmit kihúzni vagy átírni a művében. Bár van egy nagyon kedvenc szerzőm, a Marguerite Duras, aki nagyon jó francia írónő, és ő például nem hagyta, tehát szerkesztőnek nem volt semmi dolga, tehát egy veszőt nem íratott bele. Na, a Nádas nem ilyen volt. Ezzel együtt természetesen tudott úgy viselkedni, mint egy költőfejedelem, hogy így mondjam, tehát nagyon keményen kiosztani félelem nélkül azt, aki vele szemben volt. Én viszont azt tapasztaltam, nekünk is voltak két-három esetben ilyen csendek, hogy így mondjam, amikor nem tudtam vele beszélni. Azt tapasztaltam, hogy egyébként ő ezt elég jól megírta, hogy ő egy mézes vajas kenyér. Tehát ez, és ez igaz. Tehát igazából olyan szinten érzékeny volt, és olyan szinten nem szerettem ezt a múlt időt, de szóval egy olyan érzékeny és annyira figyelmes ember, hogy időnként meg kellett védenie magát attól, hogy ő valaki másba ilyen mélyen beleérezzen, mert az veszélyes volt a saját művészetére nézve. Valójában én ebből sokkal többet kaptam, mint kritikát és negatívot.
És a magyar kortárs, illetve a nemzetközi irodalmi szcéna mit kapott tőle?
Hát egy hatalmas, összetéveszthetetlen formát, ami teljesen Nádas Péter. Kétségtelen, hogy nagyon mélyen kapcsolódik a Robert Musilhoz, Thomas Mannhoz, Marcel Prousthoz, és még nyilván lehetne sorolni, de mondjuk ezek a nagyon nagy minták a kiinduló pontjában. De hát ő csodálatosan megírta, amikor az emlékiratok könyvét még nem kezdte elírni, de nagy válságban volt, és valami kelet-német üdülőben, illetve egy szállodában lakott, egy borzalmas időjárás ősszel, és akkor rájött arra, hogy ő neki mi a dolga a mondattal, és mi a dolga a történettel. És akkor kialakított egy olyan stílust, egy olyan grammatikát, egy olyan szintaxist, ami egyedül az övé. Nekem körülbelül, én most már használok belőle dolgokat, és ezt hát pontosan tudom, amikor használok. Ugye abban nincs kérdőjel, nincs felkiáltójel, nincs idézőjel. Minden csak állítás, és a kérdéseket, a parancsokat, a nem tudom miket, a szórendből tudjuk megérteni. A másik dolog a fantasztikus bekezdés tempírozása, hogy mi az egy bekezdés, és hogy meddig tart. Hihetetlen nagy iskola. Na most az európai irodalomban, ugye elsősorban Németországban, de Franciaországban is, és Svédországban is, és egy csomó országban, ő az ottani szerzőkkel teljesen egyenrangú szerzőnek számít. Mert egy olyan univerzumot nyitott ki az ő számukra, amik ők nem ismertek azelőtt. És ugyanakkor mégis szervesen folytatta, mondom ezt a Thomas Mann, Marcel Proust, Robert Musil, csak a nagy neveket mondom, de hát sokkal több nevet mondhatnék, nem beszélve a magyar írókról, mint Déri Tibor, Ottlik Géza, és mások elbeszélő tartományait, világleírását. És ami fantasztikus számomra, és azt sokan nem értették már, főleg a párhuzamos történetben is, az a fajta nyitott regény forma, amit ő megvalósított. Hogy a párhuzamos történetekben tulajdonképpen úgy ér véget a könyv, hogy nem ér véget. Nincs semmiféle olyan befejezése az utolsó fejezet, ami valami fajta tanulsággal járna. És minden egyes történetet úgy tud elmondani, hogy ahogyan az ember anélkül, hogy meg akarná írni, csak ránéz a világra. Az az érzése, hogy most a világot nézi, nem egy művet olvas. De az ő toposzai, az ő tárgyai, inkább azt mondanám, mert kifejezetten ellene volt annak, hogy ő problémákról, vagy az embereket foglalkoztató úgynevezett kérdésekről írjon, amikre valami választ kéne találni, ez soha nem érdekelte, illetve radikálisan tiltakozott ez ellen. És ez is nagyon különbözött attól, ahogyan a kortárs európai irodalomban regényeket írtak. Ez egy teljesen összetéveszthetetlen egyedi hang.
Forgács András író, drámaíró, műfordító emlékezett Nádas Péterre. Augusztus 31-én hétfőn kezdődik a Zeneakadémián a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny. Az immár 7. alkalommal megrendezendő megmérettetésre 40 országból csak nem 300 fiatal operaénekes jelentkezett. Kocsonya Zoltán beszélgetett Marton Éva Kossuth Díjas operaénekesnővel.
A felújított Zeneakadémia megnyitása után alig egy évvel, tehát ez 2013-ban volt, a felújított, 2014. szeptemberében sikerült megszerveznünk és lebonyolítanunk az első Marton Éva nemzetközi énekverseny. És a sikerem felbátorodva terbe vettük, hogy ezt folytatjuk két évenként, tehát 16-ban, aztán 18 szeptemberében, és a harmadik verseny után nyugodt lélekkel állíthattuk, hogy az esemény a világ zenei versenyeinek élmezőnyébe került. A sikerek alapján 2019-ben elsőként hazánkból a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny felvételt nyert a Nemzetközi Zenei Versenyek Világszövetségébe, ami hatalmas, nyugodtan mondhatom, a befektetett munka alapján megérdemelt elismerést. Tehát ez az előzménye neki. Azóta is hát 2 évenként dolgozunk, 2 évenként megismételtünk, és most már tényleg a 7. alkalommal rendezzük ezt az énekversenyt, és mondhatom nyugodtan, hogy rekordszámban van a jelentkezés. Képzelj el, hogy 40 országból közel 300 fiatal tehetség jelentkezett beküldött videófelvétellel. És amikor beküldték ezt a felvételt, akkor összeült egy zsűri, ami általam vezetett előzsűri, amiben Fritz Péter, Kossuth Díjas operaénekes, a Zeneakadémia oktatója és Szennai Kálmán karmester hallgatta meg. Majd határoztunk arról, hogy ki kap meghívást az élőfordulóba. Tehát mi már előzsűriztünk.
Van egy előzsűrizés, igen. Ilyenkor mire figyelnek egyébként a verseny során a zsűri tagjai? Milyen szempontok szerint mérlegelnek, és aztán utána majd nyilván a versenyben hirdetnek győzteseket?
A szempontok azok elsősorban, hogy zeneileg hogy oldják meg, milyen a hozzáállása az énekesnek, milyen előélete volt, hol tanult, és hát azt, amit az anyagot beküldött, azt mindenki maga egyedül hallgatja meg, utána összeülünk, és akkor kezdünk pontozni.
Mi mondható el a mezőnyről? Ugye említette, hogy 40 országból jelentkeztek csak nem 300-an, de meghatározható, hogy milyen korú énekesekről van szó. Gondolom azért elsősorban a fiatal korosztály, vagy a fiatalabb korosztály képviselteti magát, és mondjuk honnan érkeznek a legtöbben?
Érdekességként ezt megemlíthetem, hogy a korábbi versenyekhez képest fiatalabb, 24-30 év közötti az átlagos korosztály jelenleg, a világ minden részéről.
Látom, hogy a nemzetközi zsűriben az ön elnöklete mellett részt vesznek a magyar és a külföldi opera élet kiválóságai, elismert személyisége. Hát ahogy én láttam a névsort, ugye itt a londoni királyi operától kezdve a moszkvai Bolsoj színházig. Ez egyúttal egy kicsit a záloga is lehet annak, hogy a fiatal énekesekre milyen lehetőségek, esélyek várnak, hiszen itt felfigyelhetnek rájuk, lehetőségeket, esélyeket kínálhatnak a számukra.
Pontosan erről van szó. A zsűrit úgy válogattam össze, hogy sokszínű, sokféle, mind ismert ember, mind már a szakmában dolgozik évek óta. Ezek a zsűri tagok, ezekben bízom 100%-osan, tudom jól, hogy tudnak segíteni különböző operaházakban, különböző helyeken, sőt, jönnek még olyan menedzserek is, akik nem a zsűriben vesznek részt, hanem hallgatják például a középdöntőt, meghallgatni jöttek Berlinből, és hát, hogyha megtetszik valaki nekik, akkor viszik magukkal.
Marton Éva Kossuth Díjas operaénekest a nemzetművészét hallották. 5 filmfesztivál versenyprogramjába is meghívást kapott a Miklós Csabi 50/25 című dokumentumfilm, amely a Móri Borász negyedévszázados pályáját mutatja be. Az alkotás premierje szeptember 10-én lesz a budapesti Toldi moziban. A filmről, valamint a szőlész borász szakma szépségeiről és kihívásairól Rozgonyi Ádám beszélgetett Miklós Csabával.
Hogyan lehet keretbe foglalni mindazt, ami ennyi év alatt történik az emberrel?
Hát ugye ez úgy indult, hogy én most lettem 50 éves, és 25 évvel ezelőtt vettem a pincémet Móron az Ezeri utca 3-ban. És annyira nagyon életünkké, élet filozófiánká vált a szőlőtermesztés, a borkészítés, és az életmódunk is ugye a szőlő körül forog, hogy úgy voltam vele, hogy én mindenképpen azt szeretném, hogy ezt a fajta örömöt, amit a termelő munka, a mezőgazdasági termelő munka nyújt, ezt valahogyan szeretném megosztani a környezetemmel. És én rendkívül szerencsésnek tartom magamat, és nagyon, én úgy gondolom, hogy a sors kegyeltje vagyok, hogy ilyen fiatalon, 14 évesen megtaláltam azt, hogy ami engem érdekel, az valamilyen mezőgazdasági természetes napfényben folytatható, alkotó munka. És legyen az méz, sonka, lekvár, íz, szörp, bármi, bor, pálinka. Én így megtaláltam magamnak a bort. És én ezt a fajta életigenlést, ezt a fajta élet, munka, szeretetet, örömöt akartam valahogyan megosztani a környezetemmel, és így indultunk el azon, hogy akkor ne csak egy Facebook poszt, ne csak egy előtte-utána, egy before-after fotó legyen, hanem legyen egy tartalmas film. És ebben lett nekünk a partnerünk, aki segített benne, a Pallag Péter.
Aki egyébként is filmes.
Így van,
filmekkel foglalkozik.
Ő vizuális kommunikációval foglalkozik, és egy egyszemélyes hadsereg, rendkívül kreatív, nagyon jó látásmóddal, rendkívül kíváncsi, végtelenül kérdez, és hát olyan apróságokat is észrevett, amiket mi éppen nem vettünk volna észre.
Most a többi között arra lennék én kíváncsi, hogy amikor elindul az ember, és valóban megtalálja a hivatását, de amikor találkozik olyan nehézségekkel, amelyekkel nem számolt, és hát azokat le kell gyűrnie, akkor mire alapozva, hogy milyen segítségre, milyen hitrendszerre, amikor tényleg úgy látszik, hogy mondjuk egy szőlőtermésből nem lesz semmi egy adott évben.
Hát az a helyzet, hogy az utóbbi időben a nehézségből, tehát több bonyodalom vett bennünket körbe, mint sikerélmény, sajnos, de én úgy gondolom, hogy ez az útnak a része. És ez egy attitűd, egy hozzáállás kérdése, hogy ilyenkor mi az, amire koncentrálsz, hogy itt van a betegség, nem esik az eső, nem értékes a termékünk, a turisták kevésbé kíváncsiak a szőlőtermesztésre, a borkészítésre, vagy arra koncentrálsz, hogy igen, rendkívül jól sikerült egy adott nap, jól sikerült egy tárgyalás, sikerült belistázni a borodat, jött egy újabb foglalás, a szőlő szépen fejlődik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy mentális állapot, egy mindsetting, hogy a bonyodalom az a feladat része, tehát az az útnak a része. És ilyenkor mindig nehéz, mert nekem is nehéz, de tudatosan arra a lelki állapotra kell koncentrálni, hogy tudatosan azt kell észrevenni, ami a pozitív előjelű. Mert mindig van abból is. És nem a negatív előjelre koncentrálni, hanem a pozitív előjelre, mert abból is akad bőven. És ezek átsegítenek a problémákon, illetve talán kinyitják az embernek az elméjét a probléma megoldásán vagy kezelésén, és sokkal előbb eljutatják az embert a sikerélmény érzelméhez. Úgyhogy én így állok hozzá. Az, hogy ez jó vagy sem, ezt majd beszélünk 25 év múlva újból, és akkor meg tudom mondani, hogy helyes volt a mindsetting, vagy sem.
Sokunkból megfogalmazódnak olyan kérdések, amikor borászatról van szó, vagyis hát a szakma művelőiről, hogy vajon ők fogyasztanak-e mondjuk sört, vagy kedvelik-e a bor mellett a sört, illetve mindig van a kedvük egyáltalán a borhoz, a borfogyasztáshoz, vagy valamikor úgy vannak vele, hogy hát annyit foglalkoztak már a borral a nap, a hét, a hónap folyamán, hogyha lehet, akkor ők most inkább ásványvizet vagy üdítőt fogyasztanának.
Hát én nagyon nagy respekttel vagyok a magyar sörfőző társadalom irányába, a magyar pálinkafőzők, a szörgyártók irányába. Tehát ez hangulat, környezet, gasztronómiai környezet és évszak kérdése. Tehát természetesen egy kánikulai nyárban, ami most is volt, az ember nagyon szívesen fogyaszt fröccsöt, amihez elengedhetetlen egy jó szódavíz, vagy egy jó könnyű fehér vagy rozébor, de hogyha úgy van, akkor egy nagyon jó pohár sör is nagyon sokat tud segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez alkalom, helyszín, gasztronómiai környezet, lelki állapot és természetesen napszak kérdése, hogy az ember mit fogyaszt. Úgyhogy én nagyon nyitott találok mindenféle termelő irányába, legyen a magyar sör, én nagyon nyitottan állok hozzá.
Mennyire kísérletező hajlamú, kedvű, mennyiben őrizte meg mondjuk ezt a fajta érdeklődését a szakma iránt?
Enélkül nem lehet. Tehát ez az első hozzávaló, hogy kíváncsinak kell lenni. Tehát, hogy mi lesz ebből, és tényleg úgy kell hozzáállni, hogy már a szőlőben úgy kell hozzáállni, hogy szeretném, hogy jól sikerüljön, kipróbálok egy más metszés módot, kipróbálok egy más technikát a hajtásválogatásra, a fürtritkításra, és utána, amikor megvan a termés, akkor a természetesen feldolgozásnál, erjesztésnél rengeteg lehetőség van arra, hogy az ember a saját ízlésének, vagy a piacának megfelelően készítse a bort, kezelje a mustat, készítse a bort. Enélkül nincs. Tehát ez teszi színessé, izgalmassá, és tényleg ez alakítja az évjárat hatásokat. Minden évjáratban fejlődünk, egy picit több tapasztalatunk lesz. Talán minden évben egyel kevesebb hibát követünk el, talán egyel több jó ötletünk van, mint kevésbé jó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az alap, ez az alfa és az omega, hogy kíváncsinak és kísérletezőnek kell lenni. Ez egy alkotó munka, enélkül ez nincsen.
Van utánpótlás a szakmában?
Én úgy gondolom, hogy a filmnek az egyik célja ugye az volt, hogy ez inspiratív legyen, hogy akik mezőgazdasági iskolába járnak, fiatalok, középiskola vagy főiskola, egyetem, mindenképpen, hogy elvégezték a főiskolát, akkor vagy a tanulmányaikat, akkor utána maradjanak szakmában, és higgyenek abban, hogy ez egy szép mesterség. itt nem gyorsan jönnek az eredmények. Tehát a mezőgazdaságnak az időkereke nagyon lassan forog. Amíg egy gasztronómiában, egy vendéglátásban gyorsabban tudnak sikerek jönni, egy mezőgazdaságban évek, évtizedek telhetnek el addig, hogy az embernek valódi sikere és siker élménye, illetve eredménye legyen. De nem szabad feladni, mert máshol, más szintéren nagyon sokat kárpótolja az embert a mezőgazdaság. És hogy van-e utánpótlás, én bízom abban, hogy megalapozottan mondom azt, hogy igen. Tehát ragyogó szemű hallgatók jönnek hozzánk gyakorlatra, mind az egyetemekről, mind a középiskolákból. Úgyhogy én bízom benne, hogy igen, kevesebb, természetesen kevesebb a mezőgazdasági diák, mint pár évtizeddel ezelőtt, amikor még mi voltunk iskolapadban, de igen, vannak még nyitott és érdeklődő diákok, hallgatók, igen.
Az azért roppant szerencsés. Mikortól, milyen formában lesz látható majd a dokumentumfilm?
A dokumentumfilmnek a premierje 2026. szeptember 10-én lesz a Toldi moziban, 14 óra 30-kor, és utána pedig a saját YouTube csatornánkon lehet megnézni. Minden hónapban egy shortot fogunk megosztani, és ez a short videó fogja irányítani a közönséget a linkhez, ahol a filmet meg lehet nézni. Tehát ez elérhető lesz már szeptember első hetének végében.
Miklós Csaba, Móri Borászt hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a heti felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
Kulturális híreket hallottak.